János evangéliuma 9. fejezetéből olvasok az első 7 verset. Hát János evangéliuma 9. fejezet első 7 versét hallgassuk meg. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert, tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amikor a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Imádkozzunk. Köszönjük, mindenható Istenünk, hogy Te mindenható Úr vagy ebben a történetben, is láthatjuk, hogyan tudsz bennünket meggyógyítani, hogyan tudsz bennünket helyreállítani, mert neked hatalmad van erre. Te látod hibáinkat, vétkeinket, hiányosságainkat, és könyörgünk, hogy ezen a mai alkalmon is hadd tapasztaljuk meg azt, hogy a veled való együttlétben meggyógyulunk, a veled való együttlétben máshogyan látunk, és elkezdünk úgy látni, ahogyan Te látsz. Segíts erre bennünket. Sokszor annyira más veszünk észre ebben a világban, és annyira máshogyan látunk, mint Te. Nyisd meg a mi szemeinket is, hogy úgy láthassunk ebben a világban, ahogyan Te látsz. És úgy tudjuk élni a mi életünket is. Könyörülj rajtunk, és áld meg a mostani együttlétünket is. Amen. Ebben a történetben Jézus tetteire figyeljünk oda. Ő a mi példaképünk, akire fölnézünk. A mai időben mindig minden ember majd csak keres magának példaképet. A fiatalok sokszor valamilyen sztárokat néznek ki, és azt tárolják, azt keresik, vagy olyanok akarnak lenni, mint ő. Vagy esetleg valamiben jó valaki, és szeretne még jobb lenni, és kinéz valakit, aki példaképe lehet ebben. De igazán a mi példaképünk Jézus. Az igazi etalon, a tökéletes. És mi nem másolatok másolata akarunk lenni, hanem az etalonnak a másolata. Mert mi Isten képére, hasonlatosságára lettünk teremtve. Azt állították velünk, amikor tevékenykedtük, formáltuk a vasat annak idején, hogy mindig az etalont kell nézni. A mintadarabot kell nézni. És ha legyártottunk több mindent, akkor nem a másolatot vegyük etalonnak, hanem mindig a mintához, az etalonhoz menjünk vissza. Mert a másolat az már nem olyan. Hát ez így is van, nem? Fénymásolunk valamit, az eredet is jó fénymásolni. A eredeti másolatát fénymásolni már nem lesz olyan. Nem lesz olyan minőség. Ezért nekünk mindig a tökéletesre kell tekintenünk. Jézusra kell tekintenünk. Ő legyen a példaképünk. Ő menjen előttünk, és őt kövessük. És nézzük meg ebben a történetben, hogy mit tesz Jézus. Mire tanít bennünket Jézus? Ő tökéletesen ezt az eseményt is megéli. És így tanít bennünket, hogy mi is a mi életünkben lássuk meg, ha hasonló helyzetbe kerülünk. És tudjunk hasonlóképpen cselekedni. Ő ad ehhez erőt, nekünk nincs ehhez erőnk, nincs ehhez képességünk, de őt segítségül hívhatjuk, és megélhetjük vele együtt. Ugyanúgy az eseményeket, ahogyan itt a tanítványok is megélik. Azt olvassuk itt az igében, hogy amikor Jézus tovább ment. Hát honnan ment tovább? A 8. fejezet utolsó versében ezt olvassuk, hogy egy nagyon nehéz helyzetből jött ki Jézus, egy nagyon nehéz helyzetből ment tovább Jézus. Mert volt egy beszélgetése ott a templomban a zsidókkal, egy nagyon komoly vitatkozása. Annyira komoly lett ez a vitatkozás, hogy az emberek köveket ragadtak, és Jézust halálra akarták kövezni. Így olvassuk, hogy erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból, és amikor Jézus tovább meglátott egy születése óta vakembert. Tehát egy nagyon nehéz helyzetből jön kifele a templomból Jézus, támadásokat él meg, meg akarják lincselni, és elrejtőzve kimegy, és ahogyan kimegy a templomból, meglát egy vakon született embert. Meglátta, és elkezdett vele foglalkozni. Úgy megálltam ennél a szakasznál, hogy nálunk ez hogy szokott lenni. Ha bennünket jó felidegesít valaki, ha bennünket folyamatosan támad valaki, és egy vitatkozásból jövünk ki, hát Jézus úgy jött ki, hogy még életveszélybe is került az élete, mi szoktunk meglátni embereket. Szoktunk a másik problémájával foglalkozni. Egy ilyen állapotunkban? Hát én szerintem nem. Sőt, sokszor nem is kell ilyen állapot lenni a mi életünkben. Csak legyenek kis bajok, problémák, gondok, és akkor se látjuk meg a másik embert. Megyünk tovább, észre se vesszük, hogy talán tudnánk segíteni rajta. Megyünk és el vagyunk foglalva, be vagyunk szűkülve. Amikor kijövünk egy olyan beszélgetésből, ami kényelmetlen volt számunkra, mi szokott lenni? Azon morfondírozunk. Ki mit mondott? Így megyünk haza. Ha hazaérünk, továbbra is be vagyunk szűkülve, és a magunk dolgával foglalkozunk. Ez jön ki belőlünk. És észre se vesszük, hogy mi van körülöttünk. Hát lehet látni az utcán sokszor így embereket, meg lehet, hogy mi is így megyünk, nem egyszer az utcán, hogy nézünk lefele, de még a járdásra látjuk. Hanem egyszerűen a gondunkkal, bajunkkal vagyunk elfoglalva, és ezért tudunk esetleg egy kőbe is elesni, közben lefele néztünk, de mi se vettük észre. Sem nem lát, sem nem hall az ember ilyenkor, nem? Elmegy egy ismerőse mellett, és észre se veszi, az meg lehet meg is sértődik rajta, hogy hát itt mentem mellett, az mégse köszönt. Mert annyira beszűkül az ember, amikor problémájával találkozik, gondból jön kifele, gondjai vannak, és nem látunk, és nem veszünk észre semmit. Jézus ellenben, ebben a helyzetben nem akármilyen gondból jön ki, és mégis észreveszik a vakon születettet. Vagyis arra tanít ez bennünket, hogy nem fontos belesüllyedni a bajunkba, és nem kell nekünk beszűkülnünk, hanem ki lehet távolnunk, és akkor is, ha gondod és bajod van, akkor is észreveheted a másik embert. Mert Jézus is észrevette, és Jézus erre tanít bennünket. Sok ember így éli már az életét, hogy annyira beszűkült a bajaiban, hogy semmi másról nem tud beszélni, csak a bajáról, és senkit nem vesz észre. Annyira beszűkül. Vigyázzunk, hogy ilyennek kéne váljunk. Sőt, Jézus tud segíteni, hogyha ilyenné váltál, vagy ilyen lettél, akkor ne ilyen maradj. Mert ő nem ezt akarja, nem ezt a példát mutatja, hogy ezt kell tennünk, és ezt kell cselekednünk. Hanem lásd meg a másikat, fordulj kifele, mert amikor az ember a bajaiban beszűkül, még boldogtalanabbá válik. De ha bajaiban képes kifele nyitni, képes másokat meglátni, képes másoknak segíteni, akkor boldogabbá lesz az élete. És sokszor a sátán bennünket be akar szűkíteni, és ilyenkor szoktuk azt mondani, amikor gondjainkkal megyünk hazafele, vagy gondból jövünk kifele, és valaki megszólít, hogy hagyjál már engem békén, ne idegesítsél te is. Szoktunk ilyet mondani? Hogy hagyjál már, ne szólj most hozzám, mert majd felrobbanok. Jézus nem szólítja meg a vakon született ember, mégis olyan állapotban van, hogy mégis meg tudja látni. Micsoda különbség, nem? De jó lenne nekünk is erre eljutni, és hogyha Jézus behívod a te életedben, ő hozzá fordulsz, bajaidban, gondjaidban, életveszélyedben, akkor hidd el, hogy Isten ilyenné tesz téged. hogy nem beszűkülsz, hanem fölszabadít, mert ő szabadságra hív el, ő nem fogságba hív, hanem a fogságból visz ki bennünket a szabadságra, tágas térre visz bennünket, legelőre, ahol kinek be lehet járni, és észre fogod venni a másik embert, aki melletted van. És nem mész majd el mellette. Jézus meg tudta ezt tenni ott a kereszten is. Amikor már kezdett halálán lenni. Ott szenved, és amikor hozzáfordul ott a kereszten az egyik bűnös, és azt mondja Jézusnak, hogy Jézus emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba, akkor Jézus nem azt mondta, hagyjál már békén, van nekem elég bajom. Most veszem a világ bűnét mind magamra, még te is itt jössz. Nem látod, hogy itt is kiabálnak, miket mondanak az emberek, káromkodnak? Hagyjál már engem. Sok esetben mi ezt tennénk. De ő nem ezt tette, hanem odafordul ahhoz az emberhez is. Noha mi van rajta, micsoda súly van rajta, micsoda szenvedés, micsoda káromkodás zúdul felé, és mégis tud kifele nyitni. Nem szűkült be ez a Jézus. És azt mondja neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Hát ilyenni akar bennünket tenni, és látjuk azt, hogy Pál életében is Jézus ezt a Pált ilyenné kezdi formálni. Ott van a börtönben, a maga bajában, nehézségében elfogták ezt a Pált, mert hirdette az evangéliumot. Ott sillődik a börtönben, és írja a leveleket. És nem azért írja a leveleket, hogy sóhajtozzon, meg sajnálják őt a keresztények, hogy jaj, ez a nagy Pál, hova jutott, mi lett vele, milyen szerencsétlennek, mennyi baja van, hanem ez a Pál elkezd írni az öröméről, hogy az Úrban mekkora nagy öröm van, hogy ti is örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez a Pál, aki ilyen helyzetben van, a szabadságban lévő gyülekezeteknek ezt írja, mert nem beszűkült a bajában, meg nem azt mondja a gyülekezetnek, hogy hagyjatok békén, meg sajnáljatok, hanem azt mondja, hogy járjatok az Úr útján. Meglátja, segíti őket, biztatja őket, bátorítja őket. Honnan van ez az erő? Hát meg is írja a levelében. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mert az a Krisztusnak ereje volt, hogy amikor gondokból kijött, a gondban lévővel foglalkozzon. És ez a Krisztus, ha benned él, erőt ad arra, hogy a gondjaidból, amikor jössz ki fel, vagy a gondjaidban, mégis gondod legyen a másik emberre. Ezt tanítja számunkra ez a történet, és ezt üzeni Isten neked, hogy fogadj be engem, fordulj felém, és meglátod, hogy nem csak a gondjaidban leszel beszűkülve, hanem mások felé is tudod nyitni, és másokon is tudod segíteni. Aztán meg kell látnunk ebben a történetben azt is, hogy ez az ember egy komoly problémában volt benne, akinél megáll Jézus. Mert vakon született. Ez az ember nem elveszítette a látását, hogy gyerekkorában látott, de most nem lát. Hanem ez vakon született. Lehet hiányzott is neki a szeme. Csak egy lyuk volt, és nem volt szeme. Vagy lehet, hogy volt szeme, de nem látott vele. Mert így született. És a tanítványok megállnak, meg mások is, hát ezen az emberen nem lehet segíteni. Hát meggyógyítani, meg főleg nem. Az akkori időben ilyet nem is hallottak, hogyha valaki vakon született, és aztán majd, talán majd látott. Időközben megjött a látása. Itt csak Jézus tud segíteni. Senki más. És ez szerint a történet nekünk, hogy sokszor a mi életünkben senki más nem tud rajta segíteni. Csak Jézus. Lehet megállnak az emberek, adnak valamit neked, de az nem sokat ér. Neked Jézusra van szükséged. Ő tud rajtad segíteni. Az Isten fia, aki feltámadt és él, és nem maradt a kereszten, meg nem maradt a sírban, ez az élő Jézus ma is él, és meg tud állni a te életed mellett, gondjaid mellett is, és hidd el, nem ember, hanem igazán az Isten tud rajta segíteni. Mint ezen az emberen is. Elmondta egyszer valaki egy egyszerű családnak a történet, egy esti alkalommal hogyan történt, anyuka befejezte a munkáját, a munkahelyén a munkáját, ment hazafele, és hát úgy megy mindig hazafele, hogy az óvodába bement, bement a gyermekért, a kislányáért, kézen fogta, és nem vitte még elsőnek haza, mert a nagymama meg betegen feküdt otthon, úgyhogy még el kell menni a boltba is, bevásárolni neki, aztán elmenni a nagymamához. Na közben, ahogyan mentek, utaztak, a kislány mondta az élményeit. Ott a metrón. Na de hát, ez az anyuka most ki akart egy kicsit kapcsolódni, és elővette egy újságot, hogy olvassa. Ő meg a cikket akart olvasni. A lány meg mondta magáit. Na de észrevette a kislány, nem figyel az anyuka. Úgyhogy mondta is neki, hogy hát anya, te nem figyelsz. Aztán elszégyelte magát az anyja, letette az újságot, és aztán mentek tovább. Kezdte valamennyire hallgatni a gyermekét. Közben ott volt a fejében, hogy az anyukája meg beteg. És hát be kell vásárolni neki. De a család is várj otthon. És az a kép jött elé, hogy ott van az a kislánya, vágyik rá, de olyan kevés ideje van neki. Koldulja az ő szeretetét, koldulja őt magát, az anyját, de nem tudja megadni a számára, amit meg kellene ennek a kislánynak adnia. Aztán bementek a boltba, bevásároltak, mentek a nagyihoz, de hát nincs idő, mert most már menni kéne hazafele, főzni kéne, jön haza a férje, és már a nagyobb gyermekei otthon várják, úgyhogy megkérdezte, hogy gyorsan, futólag az anyukájától, hogy hogy vagy, hát mit mondana. Ne volt jó, de azt mondta, hogy jól, mert nincs semmire idő, hogy most elmondja, kifejtse a nagymama, hogy mi a baj. De azért sírva azt mondta ott a legvégén, a búcsúzásnál, nektek sosincs időtök rám. Két nagy puszi, és már mentek is. Anyukában mit zajlott le? Itt koldulja a lánya, ott koldulja az anyja, és nem tud nekik adni. Nem tudja megadni azt, amit meg kellene. Aztán hazaért, gyorsan oda a tűzhelyhez, mert főzni kéne valamit. Akkor jött a férje, mert baj lett a munkahelyén, mondta magáit, hogy milyen gondjai, mert milyen bajai vannak. De hát nem igazán tudott rá figyelni, mert a tűzhelyre kellett figyelni. Közben jöttek a nagyobb gyerekek, mondták, hogy hanyas kaptak, meg mi volt a suliba. Közben meg ő tálalt, rakta fölfele az asztalra, amit föl kellett, és körbeölte a család az asztalt, és az volt az anyukában. Koldulja a lánya, koldulja az anyja, koldulja a férje, koldulja a többi gyereke, de semméket nem tudja kielégíteni. Mert nem tudod. És soha nem is fogod tudni. Azt, amit elvár egy ember az anyukájától, a féjétől, a feleségétől, és sorolhatnám tovább, azt te nem fogod megkapni. Mert mi többre vágyunk, mint amit egy ember tud nekünk adni. Ez csak Jézus tudja megadni, amire vágysz. Lehet, hogy szeretnek, lehet, hogy szeret az anyukád, apukád, lehet, szeret a feleséged, féjed, lehet, szeret a gyermeked, de mégis te többre vágysz. Nagyobb szeretetre, többre, és azt a másik embertársad nem tudja neked megadni. Mi így vagyunk, ilyen tehetetlenül, de Jézus meg tudja. Rajtad Jézus tud segíteni, és Jézushoz viheted el férjedet, gyermekedet, anyukádat, apukádat, a másik embert, mert ő tudja csak egyedül kielégíteni azt a vágyat, azt az ürességet, amely mi bennünk van. És ebben az esetben is csak Jézus tudta megsegíteni ezt a vakon született embert. Ezen senki nem tudott segíteni. Tudott persze dobni valamit abba a kis kalapba, vagy oda tenni valami kis pénzt, vagy elemózsiát, vagy bármi mást, hogy pár órára valamit enyhítsen annak az embernek a nyomorúságán. Igazából az igazi segítség akkor érkezett meg, amikor Jézus érkezett meg ahhoz az emberhez. Vágyakozz el Jézus után, és vidd ezt a Jézust a másik ember számára. És akkor töltekezik be az ő élete, és tapasztalja meg, hogy tényleg rajtunk csak Jézus tud igazán segíteni. Ezzel a vágyal voltam én 15 évesen is, hogy nem elégített ki a baráti társaságnak a szeretete, nem elégített ki a szüleimnek a szeretete, nekem több kellett. És végül Istennél találtam meg ezt a többet. Találd meg ezt a többet mindig Jézusnál, és aztán add őt mások számára, mert csak így tudod betölteni küldetésedet. Aztán ebben a történetben azt is láthatjuk, hogy Jézus ebben a helyzetben máshogyan látja a vakon született helyzetét, mint a tanítványok. A tanítványok az akkori gondolkodást képviselték. Így gondolkoztak a vallási vezetők, így gondolkoztak a vallásos emberek, meg így gondolkoztak a tanítványok is, hogy itt van ez a vakon született ember. Érthetetlen sok esetben. Miért született ez vakon? Oldjuk meg ezt a kérdést. Válaszoljuk meg ezt a kérdést. Talán valami bűn okozta, biztos. De akkor ki vétkezett? Ennek a szülei? Vagy a vakon született? Vagy miért sújtja az Isten? Ki sújt ezzel az Isten? A szülőket, hogy ilyen gyermeke született? Ilyen gyermekük jött a világra? Vagy éppen Isten ezt az embert akarja sújtani, mert ilyen sorsot adok neki? Nem fölmerülnek ezek a kérdések. És Jézus a következőképpen látja, nem így kell gondolkodni. Nem a bűn oldaláról kell megközelíteni a problémát, hanem isteni oldalról. Azért van ez így, hogy Isten dicsősége, munkája, tette nyilvánvalóvá legyen. És aztán segít ezen az emberen, és meggyógyítja őt. Annyira magamra ismertem, meg magunkra, emberekre. Van egy gond, és mi sokszor a bűn felől közelítünk. Miért van ez? Azért járt így az a szomszédom, mert nagyon bűnös. Sújtotta az Isten, megérdemli. Beteg lesz egy hívő. Biztos azért lett beteg, hogy most egy kicsit elgondolkozzon az élete felől, azt megtérjen. Hasonló, ismerősek ezek a hangok? Biztos rendezik el a bűneit, azért szenvedményben nem tud meghalni. Van valami, amit el kell rendeznie. Mindig sok esetben a bűn felől próbálunk mi közelebb. És aztán beszélgetni, mert hát nem kell akkor csinálni semmit. Mert amikor a bűn felől közelítünk, akkor általában semmi nem történik. Jót csámcsogunk, jót eszegetünk, jót beszélgetünk, jót vitatkozunk, és közben nem segítünk semmit. Nem ez történik itt is? Teológizáljunk, gyere kicsit Jézus, hogy is van ez akkor? De közben eszükben nem jut, hogy itt lehetne tenni is valamit. Itt van a mesterünk, aki annyi mindenkit meggyógyított, hát ezt nem tudja esetlen meggyógyítani? Tudjuk, hogy ez nagyobb falat, mert ilyet még nem látunk tőle, hogy egy vakon születettet meggyógyít. Na de hát, ha megtudja, aki képes volt bénákat meggyógyítani, aki annyi embert meggyógyított. Nem ők inkább teologizálnak. Nem ők inkább a bűn kérdésével akarnak foglalkozni. Mert ha a másik bűnéről van szó, arról olyan jó elbeszélgetni. Hát a magunkéről beszélünk. De a másikéről az annyira jó. Meg olyan jó megítélni, hogy biztos azért van ez az életében. De Jézus nem innen közelít. És erre tanít bennünket, hogy te se innen közelítsen. Természetesen meg kell vallani bűneinket, természetesen gondok és bajok között nem baj az, ha fölmerül a vétkeink is, oda járulunk, de megint megoldást, önálló kapunk. Bűnbocsánatot, kegyelmet és irgalmat, és Isten tettei megint nyilvánvalóvá lesznek bennünk. Hanem Isten szempontjai szerint, látása szerint közelítsük meg a problémát. Mit tudunk itt tenni? Mit tud itt az Isten tenni ebben a helyzetben? Engedjük, hogy ő munkálkodjon, és tevékenykedjen ebben a problémában. Ez már olyan nehezen jut az eszünkbe. Ez már annyira nehéz számunkra, hogy ilyen látásra eljussunk, és így lássuk a másiknak az életét, vagy így lássuk a saját életünket. Azt mondja Jézus, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. És tényleg azért jött. Én nem ítélkezni kell tanítványok, hogy most kivétkezett, ez vagy a szüleim, hanem megmenteni ezt az embert. Hogy lehet megmenteni? Hogy lehet segíteni ezt az embert? történt egyszer, és hát nem egyszer azért eljutott bennünket Isten ilyen látása, meg ilyen tettre. Történt egy gyülekezetben az, hogy az egyik a gyülekezet lelkipásztora, aki nagyon hűségesen tevékenykedett több éven keresztül a gyülekezetben, egyszer annyi gond vette körül, annyi baj szakadt rá, hogy a pohár fenekére nézett, és berúgott. Soha nem tett ilyet életében. Egy tisztességes, egy példamutató életet élt. A gyülekezet is fölnézett rá. De ebben a helyzetében valahogy nem bírta el azt a súlyt, és a pohár fenekére nézett. És ment hazafele a részegen, dűlöngélve, és belesett az áróba. Pont a presbitere ment arra. És a presbitere észrevett, hogy a lelkészében mi van. Hát ez jól berúgott. Hú, de részem lett. De kiemelte onnan. Haza segítette. Aztán kijózanodott a lelkész. És megtudta, hogy a presbitere segített rajta. Hú, mi lesz itt? Ő összehívja a gyülekezet vezetőit, és bejelenti, hogy lemond. Ilyet tett, ilyet cselekedett, ilyen bűnt követett el, ő így nem maradhat lelkész. Ennek a gyülekezetnek nem lehet lelkésze. A vezetőség végighallgatta, amiket ő elmondott. Bűnbánata a szívében. És akkor a következőt mondták neki. Nem kell. Nem mondjuk tovább. Itt maradt közöttünk ez a te bűnöd. Nem tartozik ez a gyülekezetre. És azon vagyunk, hogy te meggyógyuljál. Mondd el nekünk a gondjaidat. Együtt imádkozunk, érted? Melléd állunk. Segítünk. Isten is megbocsátott neked. Nekünk is megbocsát. Helyre tudsz ebben állni. És az történt, hogy ez a lelkész helyre állt. Segített, és még jobb lelkész lett a gyülekezetnek, mint az előtt. De miért? Mert ezek az emberek elkezdtek úgy látni, ahogyan Jézus látott. Elkezdtek úgy cselekedni, ahogyan Jézus látott. És cselekedett. A kegyelemmel, a megmentő szeretettel. Úgy odafordulva a másik emberhez. Sok esetben lehet, hogy úgy történt volna, hogy több vezetőség elpletykálta volna, hú, milyen lett a lelkészünk, hú, nagy ügyet csináltak volna, mindenki arról beszélt volna, aztán szégyenkezve mehetett volna arra, merre lát. De ez Krisztus lett volna? Jézus szeretné, hogyha sokszor nem a bűn oldaláról, hanem a kegyelem, a megmentés, a cselekedet oldaláról, az Isten dicsőségének oldaláról vizsgálnák meg egy-egy embernek az életét. És tudnák lépni, mellé állni, szerető szeretettel körbevenni, hogy helyreálljon az ő élete, meggyógyuljon az ő élete, mint ahogyan meggyógyult itt ennek az embernek az élete is. Nézzétek meg, van is egy olyan könyv a Bibliában, amely pont erről beszél. Jób példája. Jób, aki nagyon példamutató életet élt, akire Isten is azt mondta, hogy na láttad szolgálmat, Jóbot, mondja a sátán. Hogy milyen szentül éle az életét. És akkor azt mondja a sátán az Istennek, na jó, hát azért, mert minden megadtál neki. Sok pénze van, gyermekei áldásai vannak, aztán jó egészsége van mindig, sose veszed szinted a jobb. Hát azért imád téged, meg azért él ilyen életet. De majd, ha elveszed ezeket tőle, akkor majd meglátod, hogy megáthoz téged. És Isten megengedte a sátánnak, jó, akkor vedd el, de az életét hagyd meg. És a sátán szép lassan elveszi gyermekeit, gazdagságát, és végül az egészségét is. Jönnek a barátai, jó barátai. Meglátják ezt a helyzetet. Ott ülnek szótlanul, mert meglepődnek azon a betegségen, amelyben szenveded a jó, mert amilyen helyzetbe került ez a gazdag ember. De utána kezdődik a teológizálás. Valami bűnöd miatt történt ez. Mert az Isten senki sem sújt ennyire, hogyha nem követett el valamilyen bűnt. És az egész Jobb könyve arról szól, hogy vitatkozik Jobb a barátaival, mert a barátai még terhelik rá ezt a terhet, hogy mindez a baj a te bűneid miatt van, mert ezt elkövetted. Nem elég Jobbnak a maga baja, még a barátai is sújtják a butaságaikkal, meg a vallásos gondolkodásokkal, ítélkezésükkel. Tudjátok, mekkora nagy súly az, amikor ember betegségben, nehézségben, elgyengülve még jön valaki, azt nem megvigasztalja, hanem még terheli, hogy a te bűneid miatt, mert nincs hitelt, hogy meggyógyuljál, meg stb. Beszéd. Tudjátok, milyen nehéz egy léleknek még ez még bírnia? Hát Jobb is kijelenti, hogy nyomorúságos vigasztalok vagytok. De erről szól Jobb könyve. És aztán Isten megfedi a Jobb barátait, hogy nem jól viselkedtek. És bennünket is megfed, amikor így emberi életek fölött ítélkezünk, emberi életek felől csak csámcsogunk, és nem azon vagyunk, hogy hogyan lehetne kegyelemmel, megmentő szeretettel mellé állni annak az embernek. Jézus erre tanít bennünket a mai napon, hogy álljunk mellé az embereknek, amikor bajba kerülnek, nehézségbe vannak, és ne teologizáljunk, vallásoskodjunk, és beszélgessünk, hogy talán elítéljük őket, hogy a vizes lepedőt még rájuk húzzunk, és ezzel még jobban leterheljük az ő nyomorúságukban azt az embert. Isten segítsen úgy látni, ahogyan Jézus lát azzal a mentő szeretetével. És aztán oda is megy ehhez az emberhez, ezzel a mentő szeretettel, fogja, és egy kicsit olyan gusztustalan számunkra, a nyálával összekeveri a homokot, sál lesz belőle, és azt a sarat rákeni, azt a nyálas sarat rákeni ennek az embernek a szemére. Fúj! Nem? Nem azt mondanak? Hát micsoda? Amikor az orvostudományban mindig az volt, hogy minél jobban baktérium, vírustól mentesen, higiénikusan, sterilen mindent úgy nyúljunk hozzá. Jézus pedig sárból csinál, és hát a homokból csinál sarat, méghozzá a saját nyálával, és rákeni. De olyan szép jelképe van ennek. Miből teremtettünk mi? A föld porából. És itt nem teremteni kell? Itt nem valamit helyreállítani kellett Jézusnak? Itt ami nincs, azt kellett megteremteni. És ezért használja a földporát. Abból vétettél ember. Akkor most abból veszek, és teremtek ennek az embernek szemet. Látó szemet. És bemutatta Jézus a nagy dicsőségét, a nagy hatalmát, hogy ő ezt is meg tudja tenni. Ő teremteni is tud, és szemet is tud adni ennek az embernek, akik soha életében nem látott. És olyan jó, hogy nekünk egy ilyen Istenünk van, aki teremteni tud. Aki teremt majd új eget és új földet, aki erre hív el bennünket, hogy részesei legyünk, aki ő benne hiszünk, az új égnek és új földnek, hogy örvendező szívvel lássuk meg azt, amit most még számunkra láthatatlan, hogy fölnyíljon a szemünk és megláthassuk azt, amit majd ő teremt az ő szeretőknek, hogy élvezzük azt, amit most el se tudunk gondolni, hogy mit fog adni az Isten. Mert szem nem látott, fül nem hallott olyat, amit az Isten elkészített az ő szeretőknek. És megnyílhat majd erre a szemünk, mert teremteni fog Jézus, teremteni fog az Isten egy olyan országot, amelyben nem lesz semmi fájdalom, betegség, gond és nyavaja, meg ítélkezés, hanem örök élet, üdvösség és áldott jólétben lehet mindaz, aki Jézusban hisz. Aki eljött éltünk erre a világra, aki meghalt minden nyavajánkért, minden bűnünkért, minden betegségünkért, hogy az örök életre juttasson el bennünket. Hát jöjj ez a Jézushoz, aki tud neked erőt adni ahhoz, hogy észrevedd a másik embert, a gondjaidban és a mindennapi bajodban, aki tud erőt adni neked, hogy tud segíteni a másik emberen. Tudj úgy odafordulni hozzá, és nem vallásos módon. Máshogyan látni azt a helyzetet. Úgy látni, ahogyan ő látja. És tapasztald meg majd azt, hogy Isten teremteni fog neked egy új eget és egy új földet, amelyben gazdag áldásokban lehetsz majd örökkön örökké. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy oda lép el a mi életünk mellé is. és kész vagy rajtunk segíteni, kész vagy bontunkkal törődni és foglalkozni, és áldunk azért, hogy arra biztatol bennünket is, hogy bármennyi baj és gond is vesz bennünket körül, a mindennapok bajai, gondjai, ne szűküljünk be, hanem lássunk meg a másik embert is. Ne menjünk el mellette, hanem legyünk nyitottak, és próbáljunk segíteni a te kegyelmedből. Köszönjük, Urunk, hogy arra is sejtottál ma, hogy máshogyan lássuk az embereket. Nem ítélkezve, elítélve, a bűn felől megközelítve, hanem kegyelmesen, irgalmasan, megmentő szándékkal, szeretettel. Tudjunk lehajolni, tudjunk hozzájuk hajolni, róluk beszélni, hozzád imádkozni, mert igazán te vagy a megoldás minden ember számára. Hogy tudjunk rád vágyni, Urunk Istenünk, minden nap. Hogy tapasztaljuk meg, hogy te töltöd be azt az űrt a mi szívünkbe, amelyre vágyunk. Csak te tudod telerakni a te irgalmas szereteteddel. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy vihetünk téged, hirdethetünk téged ebben a világban. És áldunk, hogy te teremteni tudsz, tudtál teremteni új szívet nekünk, és tudsz teremteni egy új világot, egy új földet, új jeget a neked téged szeretőknek. Köszönjük, Urunk, hogy ez várhat ránk, ez a reménységgel élhetjük a mi életünket. Áld meg további életünket, és hogy tudjunk követni mindabban, amit ma délelőtt elénk adtál. Amen. Amen.